Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A mai rendhagyó összhangot dr. Erdő János gondolatával indítjuk. Idézem, akik elfelejtik a múltat, kénytelenek azt megismételni, azok pedig, akik emlékeznek a múltra, benne útmutatást találnak a jelenre és a jövőre egyaránt, gazdag hagyományokat tudnak feleleveníteni. Nos, mi megtanultuk a múltból, hogy sok idő és tapasztalat szükséges, amíg az ember eljut annak a felismerésére, hogy egyetlen dogma sem érdemli meg, hogy érettel szembeszálljunk és vétkezzünk az emberség és a szeretet ellen. Témánk, hogyan és mit őriztünk meg a múltból, és mit és hogyan adunk át az eljövendő számára. Kedves hallgatók! Ma esti vendégünk főtisztelendő Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Püspök úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy méltóztatott eleget tenni a meghívásunknak, köszönjük, hogy ideutazott, és köszönjük persze azt is, hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Én is nagyon köszönöm, hát nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetek, és erről a fontos témáról beszélhetünk most a Vallásszabadság napja közelében, hiszen 2019 óta, lehet, hogy sokan ezt nem is tudják, főleg a nem unitáriusok, 2019 óta a Magyarországgyűlés ezt egész Magyarország területén ünneppé nyilvánította, és a vallásszabadság napját bevette a kiemelt napok sorában.
Püspök úr, a felvezetőnkben már elhangzott, hogy akik elfelejtik a múltat, kénytelenek azt megismételni. Kérjük, hogy szóljon hozzá Erdő János gondolatához, mert hogy nagyon érdekel minket az, hogy hogy lehet a múltat megismételni, vagy hogy lehet esetleg a múltat helyrehozni?
Minden bizonnyal, amikor Erdő János megfogalmazta ezt a magvas gondolatot, akkor elsősorban arra gondolt, hogy akik nem ismerik a múltat, azok a múlt tévedéseit fogják megismerni, mert ha megismernénk a múlt kiemelkedő pillanatait, az minden bizonnyal csak jót tenne, és minden bizonnyal előbbre vinné a jelent is. Az emlékezésnek tulajdonképpen éppen az a célja, hogy megidézze a múlt magasztos pillanatait, tulajdonképpen bizonyos fogik újra átélhetővé tegye, beemeljük a jelenbe ezáltal, és hát úgy, ahogy ő is elmondta, megtermékenyítse a jelent, és eligazítson, és hát tulajdonképpen hozza azt a dimenziót, amely, ha egy jéghegyhez hasonlítjuk az életünket, a jelen az csak egy kis parányi rész, a mélységben van a nagy tartalom. És mindig, amikor amnéziába esik az ember, amikor a múlt kimarad, lásd például az internacionáléban, a proletár értékrendben a múltat végképp elfelejteni, akkor veszély teremtődik. Akkor nem csak a múlt tévedéseit ismételjük meg, hanem akár a múlt tévedéseinél még nagyobb tévedésekre vagyunk képesek. Tehát a múlt az a tudás, ami a legfontosabb. Úgy, hogy az emberi létezésben a személyes memória nélkül nincs tudatos létezés.
Témánk tehát az, hogy hogyan és mit őriztünk meg a múltból, a múltunkból, ön szerint mit, miket? És mit fogunk tudni átadni az eljövendő számára másoknak, akik utánunk lesznek, akik utánunk következnek, vagy azoknak, akiknek át akarjuk ténylegesen adni, mert vannak olyan dolgok, amit nem adnánk át mindenkinek.
Hát minden esetre elsősorban az értékeink, azok a kimagasló mérföldköveink, amelyek meghatározták az útunkat, amelyek a történelem folyamán olyan időtlen magaslatokba nyitották meg az emberi létezés horizontját, ami előrevitt, ami megismételhetetlennek tűnik. Hát ezek azok az értékek, amelyeket mindenképp át kell menteni. A tapasztalat, a pozitív értékek elsősorban. Nyilván, hogy a múltból meg kell őrizni a negatív tapasztalatokat is. De nem szabad ezeknek a bűvkörében maradni. Szerintem a jelen akkor tud magasztos lenni, hogyha a múlt magasztos kisugárzásának a bűvkörébe emelkedik. És például ezeket a dolgokat szolgálják az ilyen alkalmak, az ilyen ünnepek, az ilyen évfordulók, amikor 2018-ban mi előterjesztettük azt, hogy a vallásszabadság törvényét a Magyarország gyűlés emelje ünneppé és nyilvánítsa kimagasló érték ki a vallásszabadság törvényét, és január 13-át, amikor a Tordai Országgyűlés kimondta ezt a határozatot, nevezze, nyilvánítsa a vallásszabadság napjának. Ezzel az volt a célunk, hogy ezt a, mondom, utolérhetetlen, magasztos és magas történelmi pillanatot átemeljük a jelenbe, és engedjük, hogy ez tanítson bennünket, és mindaz az üzenet, ami ehhez tapad, ami ebből leszűrhető, az ne csak egy poros történelmi relikvia legyen, amiről a történelemkönyvet, múzeumok esetleg úgy, ha valaki nagyon kutakodik, utána keres, megtalálja, és csak azok beszélnek, hanem legyenek a jelenünknek a részévé. És hát így tudjuk átemelni a múlt nagy momentumait, ha éltetjük azokat, az évfordulók, az istentiszteletek, a vallásos ünnepek, akár az ismétlődés szinte súlykoló hatásával hozzák azt az eredményt, hogy az emberi létezés másik idősíkja, az a most már úgy tűnik, hogy nem létező múlt, az létezzen, mert az nagyon eleven. Isten időtlenségében a múlt, a jelen és a jövő szétszakíthatatlanul együtt van, és mi, a mi dolgunk az, hogy engedjük, hogy megszólaljon ez a múlt. Azok, akik előttünk jártak, és nagy dolgokat hoztak létre.
Visszakanyarodunk a témánkhoz, püspök úr. A tordai ediktum az unitarizmus történelmének maradandó értéke, tehát nem viszel soha, megmarad, velünk él, hat reánk, újabb küzdelmekre és emberszolgálatra indít, tanít.
Igen, és hát nagyon fontos az, hogy ez a folyamat, ez a jelen által táplált, elősegített legyen, mert a múlt nem él automatikusan, miként mondtam. Nem elég az, hogy valami nagy dolgot létrehoztak. Az idő ilyen üledékszerűen rakodik rá, és alkalomról alkalomra le kell porolni ezt a rárakodást, és eleven színeiben fel kell mutatni azt, ami a múltban van. Általában a jelen két tévedést követ el a múlttal kapcsolatosan. Vagy annyira heroizálja, mitizálja, hogy száműzi a valóságból, és a jelen úgy éli meg, hogy hát igen, valóban nagy pillanat volt, de hát ez követhetetlen. Ott gigászok, titánok élete volt, az nem a reális, megélhető emberi dimenzió vagy élet. Ez az egyik. A másik pedig, amikor bagatelizálja ilyen vagy olyan meggondolásból a jelen valamilyen konjunkturális megfontolásából, és nem mutatja fel reálisan. A vallásszabadság törvény, ez a, ismételten mondom, kimagasló teljesítmény, amely 1568-ban a tordai ország gyűlésben talált megfogalmazásra egy bár nekünk unitáriusoknak meghatározó szerepünk volt ennek a kimondásában, beleértve vallásalapítónkat, Dávid Ferencet, aki egy lánglelkű reformátor, és aki a biblia tudományok ismeretében a kor egyik legkiválóbb szellemisége volt, és akinek az istenkeresésben való következetessége, meg az igazságérzete, meg olyan lelkülettel áldotta meg a Jóisten, amivel a kimagasló profétikus személyiségeket ritkán. Tehát az ő hozzájárulása nagyon fontos volt ebben, de hogy ez a törvény megfogalmazódott akkor, de ugyanakkor meggyőződéssel állítom, hogy az akkori erdélyi társadalomnak köze volt ehhez. Tehát mi nem szeretnénk ezt kisajátítani, és azt mondani, hogy ez egy kimondottan unitáriusoknak köszönhető vívmány. Ez ennek ebből a történelmi momentumból és földrajzi koordinátákból kinövő érték, amelyben úgy érzem, hogy az egész társadalomnak szerepe volt. Ezt pedig pontosan emiatt tartom nagyon fontosnak, hogy hangsúlyozzam, hogy adott időkben, adott korokban az unitáriusokhoz való viszonyulás miatt is jobban hangsúlyozták, illetve volt, amikor elhallgatni szerették volna, és bagatellizálták. Azt mondták, hogy ó, hát ez egy törvény, a sok törvény között, persze egy modus vivendit próbált kitalálni akkor, hogy az erdélyi társadalomban meghonosítsa a békét, ami igaz is tulajdonképpen, csak nem mindegy, hogy hogyan valósította ezt meg az akkori társadalom és az akkori országgyűlés. Egyrészt úgy, hogy a Szentírásra hivatkozott, és a fő motiváció az volt, hogy mert a hit Isten ajándéka, és ezzel próbálta biztosítani a gyülekezetek azon jogát, hogy a hitüknek megfelelő prédikátor tarthassanak, ami egyben egy kicsit a szubszidiaritásnak, a helyi döntéshozásnak is az előfutára, mert kimondja ez a törvény, hogy olyan prédikátor tarthassanak, ami nekik tetszik, és ne kényszeríthesse őket, se püspök, se semmilyen felettes. Tehát ez nagyon, nagyon erőteljes megfogalmazás, ami a helyi szabadságot, a helyi autonómiát fogalmazza meg. Nos, ez a törvény egy olyan értéket és egy olyan kultúrtörténetileg is kimagasló és egyedülálló értéket fogalmaz meg, ami, mondom, az utó életét illetően éppen a pillanatnyi helyzet függvényében különböző megítélést élt meg.
Kiragadok egy gondolatot az előbbi válaszából. Beszéltünk ugye az időről és a múltról, de vajon milyen összhang van az idő múlása és a múlt között?
Hát ez egy nagyon-nagyon szép filozófiai kérdés. Az idő múlása az annál lassúbb és annál mélyebb, minél tartalmasabb, minél több esemény sűrítődik belé. A pangó idő az a semmi idő, amikor nem történnek magasztos nagy dolgok, az olyan nyomtalanul, suhanva tűnik el. És a magánéletünkben is megfigyelhetjük, hogy akkor, amikor minden pillanatot tudatosan felébredve élünk meg, és minden pillanathoz fűzünk valami értéket, minden pillanatot tartalommal töltünk fel, akkor mintha meghosszabbodna az életünk. Tulajdonképpen a múlt beidézése, a múltnak az újraélése a jelenben, és a múlt értékeinek az átemelése a jelenben, a jelen és általában a saját személyes időnknek a kiterjesztését, a meghosszabbítását is jelenti.
Lépjünk tovább, püspök úr. Az 1568-as tordai országgyűlés évfordulóján beszéljünk folytatásképpen a hit és a lelkiismereti szabadságról, a vallásszabadságról és a vallási türelemről is.
Igen. Tehát akkor, amikor eleink megfogalmazták ezt a törvényt, ismét hangsúlyozom azt, hogy az akkori társadalmi realitások között a reformáció különböző irányzatainak a kibomlása, kialakulása rendjén együtt a katolikus egyházzal, amely erőteljesen jelen volt még akkor is, hogyha a reformáció akkor nagyon erőteljesen feltörekvő volt. Ebben a helyzetben az elődeink, és hát itt ismételten hangsúlyozom Dávid Ferencet, aki annyira tisztán kereste a szentírási igazságokat, és annyira tisztán próbált visszaásni a jézusi evangélium leegyszerűsített, sublimált lényegéhez. Ebben a helyzetben mondom, az ő sugallatára, de az össztársadalmi levegőben lévő hangulat által is jutottak eleink arra a felismerésre, ami a reformációnak egy hatalmas vívmánya, hogy a szentírás vizsgálatában, a szentírás igazságainak a vizsgálatában szabaddá kell tenni a vizsgálódást. És az Isten igéjét a szentírásból szabad értelemmel, rációval megközelíteni. Természetesen mindezt átfűtve nagyon nagy hittel, ami afelé vezet, hogy minél közelebb kerüljön Istenhez, minél jobban megértse az isteni kijelentést, a szentírást és az isteni üzenetet. Nos, ebben a törekvésben Dávid Ferenc példamutató volt, hiszen az ő nagysága az volt, hogy mindazok mellett, hogy a hitvitákban kimondhatjuk nyíltan, nem volt ellenfele, olyan ellenfele, aki a Szentírásban őt legyőzhette volna, a Szentírás ismeretében, vagy a Szentírásból való érvelésben, azokon a hitvitákon, amelyek annyira meghatározóak voltak. Nem is véletlen, hogy a beszélgetésünkben is ön is hivatkozott erre, hogy ezt mondja Dávid Ferenc, hogy ha tévedtem volna valamiben, akik az Isten igéből igazabbat mutatnak, azt megköszönöm, és követni őket nem szégyellem. Tehát milyen gyönyörű megfogalmazása ez annak, hogy a Szentírás az a legfőbb tekintély, amely vezet az Isten felé vezető igazság megismerésében, és ebben ott van az alázat, és ott van a belátás képesség, ami egy másik helyen így fogalmazódott meg, amikor éppen a fejedelemnek, János Zsigmondnak mondja Dávid Ferenc hitvitázások rendjén, hogy engedtessék meg ellenfeleinknek, hitbéli ellenfeleinknek, hogy szabadon kárhoztassanak, mert csak így jutunk elébb. A kárhoztatás nyilván egy olyan értelemben vett megfogalmazás, ami a vita jellegére utal, vagy a vitára utal csak, és nem valamilyen triviális dolgokra. De egyértelmű, hogy ez a felismerés, ez elvezette odáig a őt és a a korabeli országgyűlés képviselőit, hogy a vallás dolgában nyitottnak, elfogadónak, türelmesnek kell lenni, és így fogalmazódik meg az a bizonyos vallásszabadság, amely, mondom, elsősorban a prédikátorok megválasztására vonatkozik, de kiterjed, mert a hit Isten ajándéka megfogalmazás az a személyes vallásosság vonatkozásában is épp így érthető.
Püspök úr, hogyha jónak látja, tartsunk egy rövid körképet, és minden bizonyára a hallgatók is meg fogják érteni, hogy ezt most mi miért tesszük, megkérjük, hogy mutassa be röviden a Magyar Unitárius Egyház székhelyét egy percben, hogyha lehet. Hogy...
Jó. Mielőtt bemutatnám, azért még egy gondolatot az előző témához el kell mondanom. Tehát én úgy érzem, hogy ennek a törvénynek a jelentősége az, hogy lerakja a vallás világában, ahol azért általában a dogmatizmus és eléggé gyakran a türelmetlenség jelen van, mert a vallás az egy teljes világképet próbál kreálni, és ez a teljes világkép sokszor lemerevedik és koccan. Ebben az összefüggésben az 1568-as törvény megvalósítja azt a nyitottságot, amely által Erdély területén vallási béke honosodik meg. És ez a törvény, ez létrehozza azt a csodát a 16. században, ami Európa többi részein nem jött létre. És erre kell mi erdélyek nagyon büszkék legyünk, hogy itt valami különleges akkor létrejött, ami kihatott aztán a későbbiekre is. Nos, a kérdésére utalva most már a jelenbe érkezve, tehát a kolozsvári, tehát az Magyar Unitárius Egyháznak a központja, a székhelye az Kolozsvár. 2012-ben a trianoni diktátum által kettészabdalt egyházrész az erdélyi és a magyarországi egyesült. Éppen az ősszel volt a megemlékezésünk és a 10 éves ünnepségünk ezzel kapcsolatosan. Nyáron volt a 10 éves évfordulója ennek az egyesülésnek, és Kolozsváron van a most már egységes Magyar Unitárius Egyháznak a központja. A főhatósági hivatal, a püspöki hivatal a század elején épült unitárius kollégiumban van. Itt van a püspöki hivatalom, ahol büszkén ülök le nagy elődöm Ferenc József püspökünk íróasztala mellé, meg ott van az a nagy festménygyűjtemény, amelyet elődeink, a püspökök gyűjtöttek, nagyon értékes festmények vannak az egyházunk tulajdonában, mind régebbi, mind modern festmények. És hát itt van ebben a most János Zsigmond nevét viselő unitárius kollégiumban a központja a Magyar Unitárius Egyháznak.
És ha kijövünk az épületből, és jobbra térünk a kolozsvári főtér irányába, az épület és a templom közötti téren egy szobrot láthatunk, ez pedig nem más, mint Dávid Ferenc szobra, vagy a szobor után ott van a templom, a kerekkő, ezt is megtalálni, vagy akár az unitárius panteont, de temetőről is beszélhetünk röviden, mert még nagyon sok kérdésünk van, tessék.
Jó. Igen, tehát ahogy elindulunk a templom irányába, ott van a Dávid Ferenc szobra, Gergely Zoltán szobrász művész alkotása. 2018-ban az egyházunk megalakulásának és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének az évfordulóján, hiszen ezt nem mondtam, de az egyházunk megalapítását is attól számítjuk, hogy ezt a törvényt kihirdették eleink. Akkor terveztük el, hogy szobrot állítunk, méltó szobrot Kolozsváron Dávid Ferencnek, és ezt a pályázatot Gergely Zoltán szobrászművész nyerte meg, nagyon kifejező az, ahogy dinamikusan előrelépve szól a közösséghez a könyvvel a kezében Dávid Ferenc. Ezt követően ott van az unitárius templom, tulajdonképpen két unitárius kollégium között, hiszen a püspöki hivatal a János Zsigmond kollégiumban van, amelyet a század elején épített egyházunk, és amely, amikor megépítettük, az a kor legmodernebb iskolája volt. A templomon, ahogy túllépnénk, ott van a régi kollégiumunk, amely az egyháznak a korábbi unitárius kollégiuma volt, amelyet éppen a század elején éreztek úgy eleink, hogy kinőtt az egyház, és szükség volt egy újabb, modernebb iskolai intézményre. A kettő között ott van a templom, amelyet Lázár István nagypüspökünk idejében épített a kolozsvári közösség, és amely templom a legnagyobb templomunk, és hát amely templomnak az alaksorában ott pihen Lázár István, tehát templomépítő püspökünk, és ugyanott van Körmöci János, aki a hollandiai tanulmány útjai rendjén onnan visszatérve a felvilágosodás eszméivel fizikai tanfelszereléseket, kísérleti eszközöket hozott, amelyek ma például a kollégiumunk egyik legnagyobb kincseit képezik, muzeális értékek.
És akkor még a püspöki palota, mely ma a Vallásszabadság háza, az, ami az elmúlt évben jeles elismerésben részesült.
Igen, a Vallásszabadság házát a régi püspöki rezidenciából alakítottuk ki, amely ház a Mátyás király szülőházával egyidős, és amelyben létrehoztuk a Vallásszabadság házát, ezt az intézményt, amely a kolozsvári közösséget szolgálja több kulturális intézménnyel, benne egy valláskutató intézmény intézettel, és amely a tavaly a felújítás, restaurálás miatt, illetve a benne meghonosodott programok miatt Európa Nostra díjban részesült, amely az Európai Unió egyik legrangosabb kitüntetése.
És most haladjunk akkor tovább Kolozsvár kincses városából, és látogassunk el Tordára, hiszen itt és most az 1568-as vallásszabadság törvényének a jeles évfordulója kapcsán beszélgettünk. Ezt a helyszínt is be kéne szintén röviden mutatni.
Igen, hát Torda az egy szakrális hely mindnyájunk számára, és hát ott van a ma katolikus templom, ahol a város központjában, ahol ez a bizonyos tordai országgyűlés kimondta a vallásszabadság törvényét, és ott van a közelében az unitárius templom, mellette azzal az unitárius iskolával, amely ott is miként mindenütt szolgálta azt a számunkra, unitáriusok számára legfontosabb célt, hogy a hit mellett, a templom mellett az oktatással, a tanítással emeljük a társadalmat, és a tudás világosságát hozzuk. Minden bizonnyal ennek a hátterében az volt, hogy úgy gondoltuk, hogy a türelem akkor valósul meg, hogyha a társadalmat felemeljük, és világosság honosodik meg az emberi lelkekben.
Püspök úr, hogyha jól érzem, akkor a vallásszabadság törvényében magasztos eszmék fogalmazódnak meg. Ennek hatására milyen volt eddig a felekezetek közötti együttélés Erdélyben?
Igen, még annyit Tordával kapcsolatosan azért, mielőtt erre a kérdésre válaszolni, el kell mondanom, hogy 2018-ban ott szintén egy pályázat hirdetés eredményeképpen egy vallásszabadságnak állított emlékművet hoztunk létre a város szívében, a templom mellett, ahol éppen kihirdették ezt a törvényt, amely nagyon jól jeleníti meg a lényegét a vallásszabadság eszméjének. És hát ez az a helyszín, ahol évről évre megtartjuk ezt az ünnepséget. Nos, fontos arról beszélni, hogy ez az eszme, amely akkor kipattant, és amely egy ilyen kegyelmi, kimagasló történelmi pillanatban ennyire beragyogta a környezetét, egész Európát, és egyedülálló volt a maga nemében. Érdemes arra figyelni, hogy ez hogyan élt tovább, hogyan honosodott meg. Megváltotta a földi paradicsommá, mennyországgá változtatta Erdélyt, vagy továbbra is azért emberekként és esendő emberekként éltünk itt Erdélyben. Tény és való, hogy nagyban meghatározta az elkövetkezendő évszázadokat, még akkor is, hogyha ki kell mondanunk, hogy hát azért nem volt tökéletes ennek a törvénynek köszönhetően sem a felekezetek közötti együttélés Erdélyben sem, mert ki kell férfiasan mondanunk azt, hogy a katolikus testvéreink a protestantizmus és a reformáció után egy olyan 150 évig nem választott a püspököt, azt is ki kell mondanunk. És azt is ki kell mondanunk, hogy a vallásszabadság törvénye után a 17. század kezdetén bizony protestánsok próbáltak protestánsokat üldözni és áttéríteni. Volt olyan időszak, amikor nekünk unitáriusoknak például meg volt tiltva a vizitáció joga, és akkor vesztek el nagy mértékben, nagy számban gyülekezeteink erőszakos áttérítéssel. Vagy fordítva is el kell mondani, hogy amikor a katolikus restauráció elkövetkezett, akkor meg minden protestáns felekezetnek be volt tiltva egy időben az, hogy templomokat építsen, egészen a türelmi rendeletig. József császár türelmi rendeletéig. És voltak tehát nehézségek, de ki kell mondani, hogy ez a törvény volt mégis az a tényező, amely megkímélte Erdélyt attól, hogy vérengzések, vallási háborúk jellemezzék, vagy a türelmetlenség földje legyen. Hosszú ideig éppenséggel ez a törvény védte meg az unitáriusokat is attól, hogy súlyosabb üldöztetések áldozataivá váljanak, és egyáltalán felszámolódjanak a történelem során.
Ez így igaz, de merre ment, vagy mente elébb a világ, hiszen ma is velünk van a felekezeti türelmetlenség, a vallási háborúk és a terrorizmus is, ahogy tetszik.
Hát globálisan tekintve a világra ez így igaz. Még egy mondatot az előbbi kérdésre visszautalva, ha ezt a történelmet tekintjük, ami mögöttünk áll a vallásszabadság törvénye óta, akkor óhatatlanul előttünk áll az imperatívus, hogy egymást megkövessük a történelmi atrocitásokért. Mi unitárisok úgy érezzük, hogy mi vagyunk azok, akik legkevésbé okoztunk, de ha sérelmet, fájdalmat, de ha okoztunk volna, és azért az együttélés ez már pedig ezzel jár, akkor minden felekezetnek az a dolga, hogy úgy tekintsen a múlt felé, hogy ezekben a kérdésekben belátással legyen, és bocsánatot tudjunk kérni egymástól a tévedéseinkért. Csak akkor vagyunk méltók ehhez a pillanathoz. A jelenben pedig, amelyről olyan arrogánsan hiszi a jelenkor, általában a jelen mindig arrogáns, hogy most már mindent meghaladtunk, és most már az aranykortól csak egy lépésre vagyunk, és az intolerancia és a felekezeti üldözések azok végérvényesen a múlté. Ki kell mondanunk, hogy sok vonatkozásban talán még törpébb ez a kor, mint amelyről beszélünk. És azt látjuk, hogy nagyon itt van a felekezeti intolerancia. A keresztény világban azért el kell mondani azt, hogy némi fejlődés tapasztalható. De globálisan a világban, ha azt nézzük, hogy a különböző világvallások hogyan viszonyulnak egymáshoz, Hoz. De a keresztény felekezeten belül is vannak dogmatikus, majdnem a fundamentalizmus irányában elhajló kisebb közösségek, kisebb-nagyobb közösségek, akkor azt kell mondjuk, hogy itt van a mában is, és azért is fontos figyelni a múltban ezekre a pillanatokban, mert a mában, a jelenben nem oldódtak meg ez a kérdések. Hihetetlen módon azt hittük, hogy vallási háború az végérvényesen a múlté, a középkoré, és azt látjuk, hogy itt a közelünkben is dúl egy olyan háború, amelyben jó, hogy egyéb gazdasági, politikai kérdések játszanak közre, de halljuk, látjuk naponta, hogy a vallási kérdések is ott vannak, és most halljuk, hogy éppen templomokat államosítanak, illetve tiltják meg bizonyos templomokban a liturgia, a szertartás, a szabad vallás gyakorlás lehetőségét.
Két percünk maradt még. Pár éve a január 13-i ünnepségen szokták meghirdetni az előttünk álló év tematikáját. Röviden, mi az év témája 2023-ban, vagy 2023-ra?
Minden egyes esztendőben fontos kiemelni egy témát, és úgy látjuk, hogy egy ilyen világjárvány után, egy ilyen háború fenyegetette időben, amely jellemzi korunkat, talán az egyik legfontosabb, ami az életünket tartalommal töltené, meg a vallásosságunkat, a hitünket újjászülni, az éppenséggel a hitélet és a lelkiségnek az elmélyítése. Tehát ilyen értelemben az a célunk, hogy ebben az esztendőben arra figyeljünk, hogy hogyan tudunk visszatalálni ahhoz az erőteljes hit élethez, amely annak idején például a semmiből képes volt létrehozni ezt az egyházat, ezt a hitet, ahogy a reformáció képes volt a semmiből egy új világot teremteni. Hogyan tudjuk ezt az energiát újból mozgósítani az életünkben, hogy a vallásosságunk betöltse a maga küldetését, hogy Isten felé fordítsa az életünket, és ezáltal élhetőbbé váljon a közösségeink számára, és reményteljesebbé is a jelen. Tehát ilyen értelemben hisszük, hogy a türelem és a vallásszabadság törvénye minden tanítása mellett, a másság tisztelete és elfogadása mellett nagyon fontos az, hogy a hitünkben elmélyüljünk, Istenre figyeljünk, és ebben a szekularizálódó világban, amely egyre inkább veszti el ezeket a gyökereit, visszataláljunk abba a tiszta mederbe, ami Istenhez és egymáshoz vezet.
Beszúrunk még egy villámkérdést, püspök úr. Kit hallgatna a legszívesebben az Összhangban, és miért?
Hát én mondtam ennek viccesen, hogy ha tudna magyarul, a Dalai Lámát szívesen hallgatnám, nagy tisztelője vagyok, de ha sikerül önnek becserkészni, akkor Barabási Lászlónak a hálózat elmélete szerintem sok vonatkozásban érdekes tanításokat tartogat a jelen megértése számára, hogyan működik ez a kór, amelyben egyfajta hálózati rendszerben élünk mindnyájan.
Meg fogjuk lepni, azt hiszem. Most azonban, püspök úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy itt volt, a jó Isten áldja meg.
Jó Isten áldja meg, boldog új évet kívánok, hiszen még az évelején vagyunk mindnyájuknak, és várjuk január 13-án Tordára, illetve 12 órától kövessék az élő közvetítést a Duna World adón.
Kedves hallgatók, szép lassan a rendhagyó Összhang végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét főtisztelendő Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke nevében is. Elköszönök az Összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.